Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Nagyné Pádár Évával, a Gödöllői Mater Salvatoris Konferencia Központ és Lelki Gyakorlatos Ház vezetőjével Jancski Viktória beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és velem szemben Nagyné Pádár Évát, a Gödöllői Mater Salvatoris Konferencia Központ és Lelki Gyakorlatos Ház vezetőjét. Hát itt vagyunk a Lelki Gyakorlatos Házban. A honlapotokon azt olvastam, lelki wellness a lelki gyakorlatainkon. Én első körben azt kérdezném meg tőled, hogy neked mit jelent a lelki wellness?
A lelki wellness a visszatérő törzsvendégeinknek a tekintetünk találkozását, a lélekben való átölelést, az, hogy a nem mindennapi találkozás ellenére is tudunk egymásról, hogy egy csónakba ülünk, hogy az örömeinket, a fájdalmainkat meg tudjuk osztani, és ez így a lelki gyakorlatra érkezők nagy százalékánál így van, illetve az újaknak a befogadását jelenti, hogy egy olyan minőségi egy itt létet tudjon itt lenni abban az egy-két napban, amivel az életében, a mindennapjaiban, a családjával való kapcsolatában tudjunk belőle táplálkozni. Az emberi oldaláról is, az ember képével, és az Isten képével is. Ez a lelki wellness, mert a kettő együtt a mindennapjainkhoz nagyon szükséges, hogy az Isten képünket is tatarozzuk, meg az ember képünket is.
Ahogy néztem a honlapot, többféle lelki gyakorlat elém került, minthogyha mindenki megtalálhatná a neki legjobbat. Mi szerint válogattok, és milyen lelki gyakorlatokat szerveztek? Kiknek ajánljátok? Mesélj egy picit erről, hogy mivel is foglalkoztok. És még hozzátenném, hogy most múlt el a pandémia, most kezdtek újból.
Igaziból számomra ugye a háznak a működése az úgy néz ki, hogy vannak az átcsoportjaink, akik kész programmal érkeznek. Őket várjuk ezzel a lelki wellness-szel, amiről az előbb beszéltem. A másik részben meg én nagyon szeretek az emberek között lenni, a recepción, a találkozásokban, és egy-egy beszélgetésben úgy az ember bensejéből jövő vágyak kibeszélődnek. Hogy van elvált barátnőm, ő nem érzi úgy, ő túl jól a közösségében magát, most lett özvegy valaki a közösségünkben, hová küldjük, aztán vannak férjek, akik talán egy szabadabb találkozáskor jobban együtt lennének, vagy milyen jó lenne, hogy a természetet itt összetudnátok kapcsolni egy-egy lelki gyakorlattal. Tehát ilyen, és akkor az ember ezeken a vendégeken, véleményeken, vagy vendégkéréseken, ami szívből jön, azokon elkezd gondolkodni, és rakja össze a kapcsolatait, rakja össze azokat, akiket ugye Isten eléje hoz imádságban is, meg nagyon sokszor ilyen beszélgetés után egyszer csak valahogy itt van, és megjelenik, és úgy érzem, hogy a háznak ez küldetésévé vált, hogy minden réteget, korosztályt megszólítani, hogy legyen lehetősége feltöltődni. És innen indulnak a saját lelki gyakorlataink, a saját képzéseink. Tehát, hogy olyan hiányokat próbálunk pótolni, amikre talán nem mindig jut elég figyelem egy-egy közösségben, vagy így az egyházban, és ugye ilyen az özvegyeknek a lelki gyakorlata, vagy ilyen például most ez a mozgásos test és léleknek az egysége, amit próbálunk így jezsuita szerveződésben, hogy a Biblia természet tehát a Bibliának a Bibliának azt a részét, amit olvasunk, azt a természetben megvalósítani, a test és lélek imáját talán így tudnám megfogalmazni, hogy ezeket mind-mind bevisszük ide a lelki gyakorlatokba. Nagyon érzékeny terület a keresztény társkeresés például az egyházunkban, hogy hogyan választ párt magának, aki már 30 pluszos. És ilyenre is próbálunk lehetőséget teremteni egy keresztény társkereső lelki gyakorlattal. Akkor a házaspároknak a lelki gyakorlata. Aztán fontosnak érzem a minden korosztálynak szóló lelki gyakorlatokat is, mert ott meg az idősebb testvéreinkből egy-egy beszélgetésben, egy-egy tanúságtételben nagyon sok minden megy át a fiataljaink közé, akik nem is gondolnak sokszor arra, hogy egy életúton milyen megállók voltak, és egy-egy fórumon, egy lelki gyakorlaton, egy-egy zárókörön, vagy akár esetleg egy kávézásnál, egy ebédidős beszélgetésnél. Tehát, hogy ezek mind-mind lehetőségek a korosztályoknak az egymással való jobb megismerésére egy-egy lelki gyakorlatnál. Aztán külön vonalnak érzem, hogy ha már a természet itt van, a Szent Ignáci lelki gyakorlatoknak a szervezését, hiszen az egy olyan újfajta út az embereknek, hogy akik oda így eljönnek azoknak, mintha a tatarozódna az egész Isten kapcsolatok, más lenne, jobban helyre kerülnek, nagyobb önismerettel mennek haza, egészen más a Bibliához való hozzáállásuk. Külön érzem a küldetésünkhöz, így Mária kegyhely révén, papságnak a megszólítását a lelki wellness kapcsán, hogy ki tudjanak kapcsolódni, el tudjanak jönni egy-két napra, és ők saját maguk itt lelki gyakorlatot végeznek maguknak, pihennek, sétálnak. A katolikus iskoláknak őket is nagyon közel érzem magamhoz, hogy megismerjék az itt a nővéreknek az életét, ennek a történelmi helynek a múltját, hogy milyen hivatások születtek itt annak idején a nővéreken keresztül, hogyan tartottak ki a történelemben a hivatásuk mellett. Tehát így nyitottan próbálunk, vagy próbálok én is az emberek között lenni, és hagyom, hogy a Jóisten azon egy-egy lelki gyakorlat után, egy-egy találkozás után, hogy merre vigyen. Például ilyen új most az egészségügyi dolgozóknak a lelki gyakorlata, hogy annyira sokat hallottuk most őket, és tudjuk, hogy nagyon sok keresztény van az egészségügyi dolgozók között, és számukra lesz egy ősszel egy ilyen lelki gyakorlat, amit a Bethesda Kórház főigazgatója vállalt el a munkatársaival, ami szintén egy tanúságtétel meg él, hanem közülük beszél, mert ugyanazt élte ő is végig a pandémia idején, vagy egy olyan ilyen új lehetőség lesz most a post-covid lelki gyakorlatunk, ami egy pszichológus és egy olyan atya közös együttlétéből, közös vezetésével lesz, aki maga bejárt a kórházakba gyóntatni, a betegek között volt, és lelki érzékenységük mind a kettőknek csak más oldalról van meg, hogy segítségükre legyen a posztcovidosoknak a teljes gyógyulásukban. Hát ilyen picik is úgy gondolom, hogy mozaikokból próbáljuk a háznak a térképét kirakni, ezt a lelki wellness-t, és így próbáljuk erősíteni az embereknek a ház, az újraításban is a bizalmát, meg a lehetőségeket is, és erősíteni, színesíteni. Mindig van szerzetes által tartott lelki gyakorlatunk, ez pedig ugye a bazilika közelsége miatt évekig ők voltak a kapucinusok, a gazdái, és az ő jelenlétükre is sokan vágynak, hogy szerzetesi lelki gyakorlat legyen, és ez főleg az ő szentjeikről, hogy mit ad nekik egy Pió atya, mit ad nekik egy Szent Ferenc, és azok köré építik fel a mai kornak megfelelően a lelki gyakorlatot. És még tovább keresem az új utakat, tovább keresem azokat, akik beillenek ebbe a körbe, az adventi lelki gyakorlatokkal, a bibliai értelmezésével, és hogy mire vezet a Jóisten még ezen a pandémia utáni úton, ez még nem befejezett bennem. Ez még egy ilyen színes, és próbálom ezt erősíteni, és ami megszületik, akkor azt tovább vinni, hogy még tovább gazdagítsuk a lelki gyakorlatok listáját.
És mint vezető részt szoktál venni a lelki gyakorlatokon? Tehát effektívebben még ott vagy, vagy ez nem mindig megvalósítható az időhiány miatt?
Mindenképpen ugye először a lelki gyakorlatok egyeztetése maga a szemét, hogy kivezeti a lelki gyakorlat, és akkor utána a témát azt körbe beszéljük, és hogyha megkapom azt a mottót, ami úgy szívem talál, vagy amire nekem is szükségem van, akkor igyekszem lenni az elmélkedésekkel, legalább megkapjuk a programot, látjuk, hogy hogyan épül fel az atyáknál, és akkor mindenképpen a kezdésnél is, a zárásnál is, de a magánál, azoknál, amikor az elmélkedés van, és én nagyon fontosnak érzem a szentségimádásokra való bemenetelemet, ami a minden lelki gyakorlatnak a csúcsa és forrása, és ott már érezhető az a, hogy akik ide érkeznek, tehát, hogy Isten felkarolta őket már a folyamat, amiért jöttek ott már a szentségimádáson, ha csend van, akkor is érezni, hogy beindult valami, ha pedig beszélt már úgy beszélgetős, hogy könyörgéseket, fohászokat fogalmaznak meg, hogy már abban a lelki gyakorlatban megérintve fogalmazzák meg az imáikat, mondják el az oltári szentség előtt. Meg a zárómisékre is, amikor a lelki gyakorlatok zárómiséi vannak, akkor mindenképpen szeretek ott lenni, hogy osztozzak az örömükben, meg hálát adjak az Úrnak.
Olvastam visszajelzéseket, hát csodálatosabbnál csodálatosabbak a visszajelzések, és az értékelések is 10-ből 10, tehát én nem is találtam kevesebbet. Mégis mi a nyitja, mert ez valahol az itt dolgozó csapatnak is köszönhető. Hogy tudod ennyi erővel ezt az egészet életben tartani, mozgósítani és állandóan fejleszteni?
Tehát amikor én jöttem, akkor gyakorlatilag Vatikában dolgoztam, hittan tanítottam, és igaziból én egy lelki gyakorlatos hát vezetéséről nem sokat tudtam. És úgy jártam ide Mária Bestőre, mint hittan tanár továbbképzésekre. Lelki gyakorlatok voltak, továbbképzések voltak. Mikor belekerültem ebbe a folyamatba, ugye a mindennapokban vált világossá számomra, hogy én mire mondtam igent a püspök atyának. Akkor egy szentségimádásban, még itt nem nagyon voltak vendégek a templomban, kaptam ezt a belső megerősítést, hogy mosolyogni tudsz. Mosolyogni tudsz, és nekem ez az Isten mosolyát átadni, ez nagyon sokat segített a kezdeteknél, amikor még nem tudtam azokat a lépéseket a lelki gyakorlat szervezésben, a vendégek megtartásában, a gazdasági tevékenységben, amit aztán persze nagyon sok segítséget kaptam az elején a püspökségtől, aztán körbejártam más lelki gyakorlatos házakat, azok is készségesek voltak, hogy megosztották a tapasztalataikat, és ez ilyen jó volt, hogy nem vagyok egyedül. De igaziból nekem ez segített talán a legtöbbet, hogy kimondtam magamban, hogy Uram, te vagy a fővállalkozó. Én meg alvállalkozó vagyok. És hogyha te azt szeretnéd, hogy ez a ház a te dicsőségedre szóljon, akkor minden napokban légy velem, segíts nekem, hogy kiderjen mondani, hogy igen, én ezt szeretném, de még nem tudom. De vágyok rá, hogy megtanuljam, hogy eltanuljam, de addig tudok mosolyogni, tudok tanulni, meg nekem nagyon sokat segít még az is, hogy ugye én a házvezetése mellett tanítok. És a gyerekeknek ez a belső Isten kapcsolatuk, ahogy ők megélik egy-egy, amikor beszélgetünk szabadon arról, hogy mit jelentett számukra egy bibliai történet, hogy én vissza tudok menni gyerekként. Talán úgy mondom, hogy az ész és a szívnek az egysége az, ami számomra a lelki gyakorlatnál, a lelki wellnesseknél a mindennapokban nagyon sokat segít. Tehát, hogy nem csak ésszel, meg erővel, meg szakmailag, meg tudással, hanem hogy a szívvel együtt jelen lenni. Ez a vendégek fele és a munkatársak fele is.
És aztán ez tükröződik vissza, aztán a kollégákból is, és akár a vendégekből is.
Igen. Tudod, ez úgy van, hogy megjön egy vendég, és tudom, hogy ismerem, mert a tekintete az belém rögződött, meg a mosolya. A nevét lehet, hogy nem tudom, de amikor a hangját is még meghallom, akkor úgy kivilágosodik, hogy hol melyik helyzetben, mit oldottunk meg közösen, hogyan ment elő, mit kapott itt ajándékba, és ez így kegyelemként élem meg minden ilyen találkozást. Az újaknál az Isten kíváncsiságával, hogy most itt jön egy új uram, segíts, hogy azt adjam neki, hogy figyeljem a rezdülését, hogy merre visz, ha csoportvezető azért, ha egyénnyel jön neki gyakorlatra azért. Aki pedig visszatérőként érkezik hozzánk, akkor a tekintete, meg a mosolya az azért adja magát, hogy ő most helyén van-e, jó-e neki ez, meg rendben van-e, hogy akkor tudjak odalépni hozzá, hogy miben segíthetek, vagy hogy egyik része fizikai segítség nyilván a ház egész működésével kapcsolatában, de a másik lehet, hogy csak egy pici lelki elfogadás kell, egy másik ember fele, hogy igen, ő is lelki gyakorlatra jött, őt is így kell szeretni, amivel lelki batyúval érkezett, segít abban, hogy ő is megtalálja az útját, meg ő is a lelki gyakorlaton.
És ha egy olyan ember téved be, akinek nincs hite, mit mondasz neki, vagy hogy kezdesz vele beszélgetni?
Emberi oldalról mindenképpen. Ez nekem missziós terület, főleg azért, mert az iskolai hittanom az ilyen iskolában van, állami iskolában, és az nagyon sok olyan szülővel találkozom, akik a gyermekeiket katolikus hittanra íratják be, egyrészt a továbbtanulás véget, meg a katolikus iskolák véget, de még a hitben már kimaradt két generáció, és ki kell mondani. És ezek viszont alapjában véve jó emberek, meg nagyon sok értéket hordoznak, csak kell még nekik egy, hogy legyek az emberek. Hogy legyek az, aki segít neki, és emberre csak akkor tudok lenni, ha megismerem, mint embert. És ezért én nagyon fontosnak tartom először az emberhez emberként közeledni, és amikor már elfogad engem, mint embert, már van közös pontjaink az emberségünkben, az élethelyzetünkben, a kapcsolatainkban, a beszélgetéseinkben, szerintem akkor ő már vágyni fog arra, hogy ezt egy magasabb rendre, tehát az Istenre is ráfókuszáljunk.
Vagy talán átérezze azt, amit te érzel, mert valami sugárzik belőled, az az öröm, és talán vágyódni kezd arra.
Igen, ezt is meg szokták kérdezni, igen, hogyan... Tehát, hogy itt például a pandémia alatt, a betegség után volt édesanyám halála. Tehát nagyon sok minden volt, hogy ami úgy illik beleroppanni, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy így hogy az ember a szomorúságát, a fájdalmát, ha Istenben viseli el, akkor nem rakja úgy másra. Tehát, hogy a keresztet átöleli, akkor egészen mást érez meg belőle az ilyen találkozásban az másik ember, mint akkor, hogyha egy olyan keresztként rakják rá, ami távol áll tőle.
Van a házvezetés, van a hitoktatás, de hát van családod is. Hogy jut ennyi minden mellett még a családra is időd?
Nekem a család egy nagyon biztonságos hátteret jelent, és azt hiszem, hogy az életem életünk a Pityu papával fővállalkozása az, hogy így sikerült nevelni a lányunkat, hogy a hitet a négy fal között úgy sikerült átadni neki. Én vallom azt, hogy nem a hit tanórákon, hanem a család életében zajlik a hitnek az átadása, az eseményeknek, a történéseknek a feldolgozásában, a ki nem mondott szavakban, a tekintetekben férj-feleség között, hogy abból a gyermekeinkből keresztény lesz-e. És egy olyan keresztény család áll mögöttünk a vőmmel, a lányommal, a négy unokával, akinek azt gondolom, hogy ez is életem fő vállalkozása volt, hogy most már 17 éve házasok, és mindig olyan érzésem van, amikor hazamegyek hozzájuk, hogy a Szent Családhoz érkeztem, hogy ahogy élnek, ahogy nevelik a gyerekeket, ahogy a munkahelyükön dolgoznak, hogy minőségi időt tudunk eltölteni együtt, amiben be tudjuk vinni az Istent a kapcsolatunkba. Nem mindennapi a találkozásunk, de azt az időt, amit együtt töltünk, abban ott van Isten az étkezésünkben, a játékunkban, a beszélgetésünkben, a probléma megoldásunkban, és nem a mi értekkel rágódunk, hanem azt, hogy innen hogyan tovább. Én nagyon sokat köszönhetek nekik, mert hogyha hagyományosan úgy is szeretném őket, a hagyományos házaspárként vagy családként állnának mögöttem, így nagyon belesimulnak az abba, hogy látják, hogy én így vagyok boldog, én így érzem jól magam. És ezt, mivel ugyanaz az Istenünk, ez részükről sem olyan áldozat, hanem ez inkább a család érzésének az erősítése, és a szabadságunknak a megtartása. Hogy így szeretlek, és így fogadlak el téged, mert Isten is így szeret, és így fogad el téged. Anyaként, feleségként, nagymamaként. És ez azt gondolom, hogy például az unokák számára is, akikkel szintén minőségi időt tudok így eltölteni, négyükkel is egyszerre, meg egyénileg is, arra azért nagyon odafigyelek, hogy nagymama idő is legyen ebben a kapcsolatban, amiben a családi hozományként, tehát a lányom és a vőmként, tehát nagyon benne van a hitnek az átadása.
Mit kérsz a jó Istentől a családodnak, vagy akár a lelki gyakorlatos háznak?
A családomnak? Hát nehezet kérdeztél, mert nagyon egyszerűen élnek. Nagyon-nagyon egyszerűen élnek. Tehát, hogy számukra a szegény Krisztus, meg az egyszerű Krisztus az jelen van az életükben, és ez egy példa is szerintem, tehát én számomra is, hogy a boldogság az nem függ össze azzal, ami sokszor így a családoknak ott lebeg a szemük előtt. Ezt az ő példájukon látom, hogy értelmiségi házaspárként nagyon egyszerűen, nagyon életszerűen, Krisztusian vannak együtt, és ezért tudnak megmaradni az egység lelkében. Számukra is talán, számunkra is talán így a pandémia idején többet erősödött a kirándulásoknak, a természetben való együttlétnek a szépsége, és ilyen nagyon szép felfedező kirándulásokat kívánok nekik még tovább így Magyarország megismerésében, hogy ezt így be tudják vinni az életükbe, miben van, csak még szélesíteni tudják. Aztán, hogy ezt is tovább tudják építeni, hogy minden gyereküket úgy szeressék, hogy amire a Jóisten szánta őket, azt tiszteletbe tudják tartani az egyéniségükön keresztül, mert én nagymamaként is, meg ők is nagyon jól látják, hogy minden unoka más és más, más fele visz az útjuk, és ez... Tehát, hogy nem látom rajtuk, hogy nem az elveszett álmokat akarják a gyerekeikben valóra váltani, hanem amire Isten hívja, ezt szabadon kezelik, szabadságot adnak ebbe a gyerekeknek. Hát, talán ennyit. A ház életében pedig elmondok egy történetet. Én átestem a Covidon novemberben, és az itt dolgozóknak köszönhetem azt, hogy nem kerültem kórházba. Hogy megtanítottak újra járni, hogy hoztak ennivalót, hogy kiváltották a gyógyszert, hogy kifacsarták a gépfújítót, hogy megmosták a hajamat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy valóban Jézus kezei voltak az én számomra, és ez megint egy tapasztalat volt, hogy az ember tudja Jóisten felhasználni arra, hogy most Jézusként legyen ott jelen. Egyszerre voltunk benne a férjemmel, anyukám halála közbe jött, a lányomékot is ugyanakkor kapta el a vírus. Az a kiszolgáltatottság vezetőként ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, egy nagyon mély őszintességre, és egy ami nekem nehezen megy, az elfogadás, az, hogy ezt elfogadjam. Talán egyszerűbb nekem az, hogy én segítsek, de hogy én fogadjam el, ez volt a nehéz, ott pedig el kellett fogadnom. Ez ugye novemberben volt, és az a kis mag, aki most itt van, ez azt gondolom, hogy még erősebb Krisztus hordozóvá vált ezzel az egység megélésével.
Kívánom, hogy tovább erősödjetek hitben és szeretetben. Nagyon szép ez az út. Köszönöm a gondolataidat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Nagyné Pádár Évával, a Gödöllői Mater Salvatoris Konferencia Központ és Lelki Gyakorlatos Ház vezetőjével Jancski Viktória beszélgetett. Mária Rádió.